azért hangsúlyozom a szélső jobb oldal kifejezést, mert ezt nem én fogalmazom így, hanem a francia államtanács, a Conseil d'État osztja be a pártokat, illetve címkézi a pártokat.
Ez itt az adásidő, a Mahét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Franciaország a közelmúlt heteiben többször is nemzetközi érdeklődésre számot tartó választási eredményeket produkált. Előbb az európai parlamenti választásokon, majd ezt követően az előrehozott parlamenti, pontosabban nemzetgyűlési választásokon. Ez utóbbin ráadásul olyan eredmény született, mely szerint a harmadik helyen befutó pártszövetség magasan a legtöbb szavazatot kapta, mégsem nyerte meg a választásokat. Ennek okáról és további párizsi politikai érdekességekről a több mint három évtizede Párizsban élő, s jó ideje a párizsi Sorbonon oktató Csepeli Rékával beszélgettünk, aki párizsi aktivitásai mellett a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézete Eötvös József Kutatóközpontjának a munkatársa is.
Kedves Réka, köszönöm szépen, hogy elfogadta az Adásidő Podcast meghívását.
Én köszönöm a felkérést.
És akkor mindjárt vágjunk is, ha nem is a közepébe, de legalább talán a nagy közönség számára is egyik legérdekesebb, legnagyobb érdeklődésre tartó, igénytartó kérdésre, hogy a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés körülbelül 10 millió szavazatot kapott, mégiscsak a harmadik lett.
Igen, hát nagyon helyesen említette ön is, hogy itt nem parlamenti, hanem nemzetgyűlési választásokról volt szó. A parlamentnek Franciaországban két kamarája van, igen, erre keresek egy jobb magyar szót, de nem igen találok. Tehát a két háza, tehát a felső háza szenátus, amit Emmanuel Macron június 9-én nem oszlatott fel, hiszen nem erről volt szó. A második, az alsó ház, a nemzetgyűlés, amelynek a feloszlatására a június 9-i Európa parlamenti választások eredményének a fényében Macron elnök úgy döntött, hogy ezt feloszlatja, új szavazást írt ki, új választásokat írt ki, amelyekre ugye június 30-án és július 7-én került sor. Amit ön is említett, valóban ez paradoxnak, ellentmondásosnak tűnik, hogy a legtöbb szavazatot kapott párt csak a harmadik bronzérmes helyre, hogy önt idézem, került be a nemzetgyűlésbe. Tehát ez a francia szavazati rendszerrel, választói rendszerrel magyarázható. Ez a választói rendszer, ez egy személyt megválasztó, kétfordulós, többségi rendszert jelent. Ez egy elég bonyolult matematikai formula, egy úgynevezett hármas formulának felel meg, ebbe nem is tudom, hogy belemerjek-e vágni, annyira.
A végső effektus ugye talán a választó számára a legfontosabb, hogy ki mennyit kapott, és meg körülbelül ez mennyi mandátum.
Így van, így van. Tehát valóban a számok azt mutatják, hogy a legnépszerűbb párt a szavazatok számát tekintve a nemzeti tömörülés, ugye Marine Le Pen nevével fémjelzett Jordan Bardella elnökségével vezetett nemzeti tömörülés kapta a legtöbb szavazatot, ahogy ön is említette, valamivel több mint 10 millió szavazópolgár szavazott rájuk. Ezzel szemben az Új Népfront, tehát ez a baloldali koalíció, ami nagyon gyorsan összeállt a június 9-i újra kiírt nemzetgyűlési választások után, ez a koalíció 7,2 millió szavazatot kapott, és mégis elsőként került be pontosan ennek a többségi választójogi rendszernek a következtében. Emmanuel Macron elnök már a 2022-es elnökválasztáson való győzelme után bejelentette, hogy ezt a választójogi rendszert megreformálja, és úgynevezett proporcionál, tehát arányossá teszi. Tehát akire a választópolgárok szavaznak, az kerül be a parlamentbe. Itt 577 választó körzet van, és tulajdonképpen az összszavazatokat elosztják az 577 választókörzetben. Tehát így született az, hogy nem csak a második helyre nem került a nemzeti tömörülés, hanem a harmadikra, még az Emmanuel Macron féle ensemble, tehát ez a közös koalíció, az elnöki
ezt
koalíció
meg
is
szokták
megkerült.
fordítani, mint hogy együtt, ugye?
Így van, együtt pontosan ez azt jelenti. A Macróniának nevezi ugye a francia újságírói zsargon. Tehát az elnöki tömörülés, vagy elnöki koalíció második helyre került 163 helyel, és az Új Néppront pedig 182 helyet ért el, a nemzeti tömörülés pedig 143-at a mai ma hajnali adatok szerint, ez egy kicsit ugye változik napról napra. És hát még így is elmondható, hogy a nemzeti tömörülés gyakorlatilag megduplázta a képviselőinek a számát, tehát még így is hatalmas előrelépés. Azt is megfigyelhetjük, hogy ugye választásról választásra legyen az Európa Parlamenti helyi választás, vagy nemzetgyűlési választás, a nemzeti tömörülés választásról választásra egyre több képviselőt, illetve voksot tud beszerezni. Tehát a 1972-ben Jean-Marie Le Pen által alapított Nemzeti Front, ugye ez a Front National-ból nő ki ez a nemzeti tömörülés, a lányának a neve fémjelzi, ugye Marine Le Pen, hogy ön is említette, és hát ez a párt átmegy egy nagyon fontos és alapvető reform folyamaton, ugye hát a múltjukat elég nehéz felvállalni, hiszen Jean-Marie Le Pennek voltak igen felvállalhatatlan antiszemita, holokauszt tagadó kirohanásai, illetve hát magát a pártot is Waffen-SS-szekkel alapította. Tehát ez egy igen felvállalhatatlan múlt a mai konzervatív mérsékelt.
Tehát már nem lenne szalonképes, ugye ez a...
Hát egyáltalán nem, nagyon jól mondja, ez talán a legjobb kifejezés, igen, nem szalonképes, tehát átment a párt Marine Le Pen döntései irányvonala mentén egy úgynevezett dediabolizációs folyamaton, megtisztulási folyamaton mennek át, meg is fiatalodtak, tehát Jordan Bardella, aki ugye az elnöke a pártnak 2019 óta, Európa Parlamenti képviselő, ő 28 éves, tehát egy teljesen ebben a pártban felnövő, úgymond káder politikus, akit kineveltek arra, hogy a párt nevében ő jelenjen meg, és ennek köszönhetően a nemzeti tömörülés nem csak az összes társadalmi réteget szólította meg, tehát itt szociális szempontból is a szegényektől kezdve a legmagasabb beosztású tisztviselőkig elsőként szerepelt a párt, hanem még a korosztályokban is. Tehát ez is egy különlegessége ennek a választási kampánynak, de már az Európa Parlamenti választási kampánynak is, hogy az összes korosztályt meg tudják szólítani, és elsőként szerepelnek. Tehát ez különösen a fiataloknál meglepő, akik az eddigiekben ellenezték az ilyen típusú szélső jobboldali politikát. Ezt azért hangsúlyozom, a szélső jobboldal kifejezést, mert ezt nem én fogalmazom így, hanem a francia államtanács, a Conseil d'État osztja be a pártokat, illetve címkézi a pártokat, és az államtanács besorolása szerint kerül a nemzeti tömörülés a szélső jobboldal besorolásba. Franciaországban ugye az ötödik köztársaság rendszerében vagyunk, amelyet 1958-ban Charles de Gaulle alapított meg, pontosan a szélsőségek kizárására, hiszen ez azért nem olyan sokkal a második világháború után történik, és hát ott akkor az igencsak szélső jobb felé tolódó Vichy kormány Maréchal Pétain, vezetésével.
Igen.
Milyen elszólás. Pétain vezetésével kell őket kiiktatni a francia politikai életből, tehát nyilván van egy ilyen háttér története ennek az ötödik köztársaság megalapításának, és hát az angol kifejezéssel ez a bizonyos checks and balances, tehát a ellensúlyozás, tehát a hatalom megosztásnak a politikájával jönnek létre ezek a szervezetek, hát először is ugye a kétházas parlament, a felsőház szenátus, alsóház nemzetgyűlés, ezen túl pedig hát nyilvánvalóan az önálló bírói vagy jogi testület, és emellett még ugye az alkotmánybíróság, a Conseil Constitutionnel és az államtanács, tehát ez a Conseil d'État, amely többek között a pártokat is besorolja. Tehát ez egy pozitív demokratikus alapelveket tiszteletben tartó rendszer, tehát egy egyensúlyi rendszerről van szó, és így jön a képbe ez a bizonyos államtanács.
Marine Le Pen az, aki az arca a pártnak vagy a tömörülésnek. Ő betölt valamilyen funkciót a párton belül, vagy pedig van valamilyen adminisztratív pozíciója?
Hát ő nagyon ügyesen visszalépett a pártfunkcióktól, hiszen itt elsősorban a hát Franciaország egy elnöki hatalomra épülő rendszer, az ötödik köztársaság rendszere, tehát az elnök kezében van a főhatalom. Amint láthattuk, ugye Emmanuel Macron oszlathatta föl a nemzetgyűlést, tehát az ő joga ez, és itt az elnök választás az 2000 óta 5 évenként sorra kerülő elnökválasztáson van a hangsúly, tehát Marine Le Pen egyértelműen erre koncentrál. Már 2017-ben ő volt Emmanuel Macron ellenfele, aztán 2022-ben is, és a Le Pen névnek pontosan az előbb felvázolt nemzeti front háttértörténete miatt a Le Pen névnek azért sokak számára hát furcsa, vagy nem igen elfogadható csengése van, még akkor is, ha itt a lányról van szó, és nem az édesapáról. Itt kvázi a dinasztia felcímkézés elkerülése véget is lépető, hát nem a háttérbe, mert egyértelműen ő a nemzeti tömörülés arca, de hát egyrészt ugye ez a dediabolizációs folyamatnak a része, hogy és másrészt pedig, hogy másokat is megnyerjen egy fiatal ember előtérbe állításával, aki ráadásul az egyik legszegényebb francia megyéből származik, Párizs környéki megyéből, tehát itt többféle elemet hozhatunk össze, de egyértelmű cél a 2027-es következő elnökválasztás Marine Le Pen számára. Tehát, hogyha odáig is eljut a jelenleg fölálló nemzetgyűlés, mert ugye itt az elsődleges kritikus helyzet az az, hogy ki állíthat most kormányt, miből alakulhat ki koalíció, vagy hogyan, vagy szakértői kormány, tehát hogy hogyan kerülhető el a kormányozhatatlansága ennek az országnak, tehát hogyha 2027-ig eljut ez a most megszavazott nemzetgyűlés, akkor egyértelműen Marine Le Pen fog indulni az elnökválasztáson, és a nemzeti tömörülés erre készül. Tehát minden párt Franciaországban erre készül. Így az újonnan kialakult baloldali koalíció, az Új Népfront is.
Az Új Népfront milyen címkét kapott az államtanácstól? Ők akkor az ő van?
Igen, az Új Népfront egy pártokat tömörítő koalíció, tehát itt több párt, a szélsőségesebb La France Insoumise, amit elnézést kérek, de egyszerűen nem tudok lefordítani, ez a magukat a rendszernek alá nem vető baloldali politikusok.
Az engedetlenek, igen.
Az engedetlenek, nagyon jó, ez nagyon, nagyon jó, ezt fel is jegyzem magamnak, ez nagyon jó. Igen, tehát az engedetlenek pártja, akiket nagyon sokan szélső baloldalinak tartanak, de az államtanács nem ide sorolta be őket, tehát itt nincs egy ilyen címkéről szó. Tehát ugyanakkor egyértelműen a baloldalnak a szélsőségesebb, tehát az radikálisabb felén állnak. A kommunisták is benne vannak ebben, ezt hozzá kell tennem, hogy Franciaországban a kommunista párt már teljesen legyengült, azt hiszem összesen 4 képviselőt sikerült bejuttatniuk. Franciaországban a kommunista jelző nem jelenti ugyanazt, sőt, hát többször volt koalíciós kormányban, illetve megosztott kormányban Franciaországban. Tehát ez a Új Népfront egyrészt az 1936-os Léon Blum által javasolt antifasiszta baloldali koalíciót eleveníti fel nevében is, és hát célkitűzéseiben is, tehát ez egy nagyon ügyes választás, nagyon beszédes választás a választópolgárok felé. Tehát a baloldal szélső, a palettának a szélső radikális oldalától, a szocialistákon keresztül, ugye közöttük van François Hollande, előző köztársasági elnök is, egészen a mérsékelt szociáldemokratákig magába foglalja, természetesen a zöldekkel együtt.
Van annak hagyománya Franciaországban, hogy pártok egymással koalícióra lépjenek, koalíciós kormányt alakítsanak? Tehát lehet egy ilyesmibe esetleg gondolkodni?
Hát pontosan ez a probléma, tehát itt többféle forgatókönyv felmerült. Franciaországban a széles nagy koalíciónak egyáltalán nincs hagyománya, ahogy ezt az északi országokban, Németországban és több északi országban láthattuk. Erre nincsen precedens, tehát ennek nincs, nem csak hogy hagyománya nincs, valóban precedens nélküli lenne. Ez az egyik. A másik pedig, hogy egyik párt, illetve blokk, hát itt tulajdonképpen három blokkról van szó, tehát van az Új Népfront által képviselt baloldali blokk, középen a magukat centristának nevező elnöki anszam, tehát együtt pártcsoportosulás, és a paletta a jobb, illetve szélső jobb boldali részén van az a Nemzeti Tömörülés pártja. Közöttük lavíroznak a konzervatív, mérsékelt republikánusok, igen kevés helyet értek el egyébként. Velük lehetne még talán esetleg számolni egy esetleges koalíció esetében, de még ha összeadjuk ezeket a helyeket, akkor sem alakulhat ki egy koalíciós megegyezés. Annál is kevésbé, mert hogy egyik blokk sem kíván a másikkal koalícióra lépni, tehát a makronista elnöki együtt csoport kizárja az Új Népfronttal való koalíciót, azért, mert benne vannak ezek az elégedetlen franc-insoumise szélsőséges baloldaliak, a nemzeti tömörüléssel pedig egyértelműen kizárják a koalíció lehetőségét. Tehát nem csak, hogy nincs precedens erre, nincs hagyomány ennek Franciaországban, hanem a jelen helyzetben nincsen igény sem, illetve lehetőség sem erre.
A párt vezetése, hogy értékeli ezt? Tehát azért tudják azt, tehát van egy valamiféle magabiztosság, hogy a mi időnk még most nem következett el, vagy pedig egy letört, hogy is mondjam, tehát negatív érzelmeket kisugárzó pártról van szó, most már pár napja, hogy nem sikerült-e be az elsőség megszerzése?
Hát nyilvánvalóan csalódás volt, hát ők egyértelműen már a június 9-i Európa Parlamenti választásokat követően úgymond nagy mellénnyel álltak a nagy közönség elé, mondván, hogy hát készek a kormányzásra. Jordan Bardella miniszterelnöki pozícióját ugye többször hangoztatták, hogy ez kvázi majdnem biztos. Abszolút többségről is sokan beszéltek, van, aki ugye félve, nyilvánvalóan a baloldalról, illetve Emmanuel Macron felhívta a szélsőségek veszélyeit. Ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy Franciaországban ennek nincs, tehát annak van tradíciója, hogy kerülik a szélsőségeket. A francia történelem nyilvánvalóan erre ad példát. A mérsékelt pártoknak a váltógazdaságára épült ez az ország, ez a demokrácia az ötödik köztársaságban, tehát a republikánus konzervatív jobboldal és a szocialisták váltógazdaságára. Itt társbérleti rendszerek kialakultak, ugye ez kohabitációnak hívjuk többször is, háromszor is az ötödik köztársaságban, de olyan típusú, hogy ön is említi, széles ellentmondások, amelyek itt most előjöhetnének, nem voltak egyszer sem. Na most visszatérve a kérdésére, tehát hogy mennyire veszik komolyan, illetve mennyire büszkék vagy csalódottak a nemzeti tömörülés részéről. Hát természetesen ez csalódás, hangsúlyozzák ők is mindenütt, hogy ők Franciaország első pártja. Tehát itt a 10 millió szavazat, több mint 10 millió szavazat, hát nagyon is nyom alatba. Másik oldalról nagy a megkönnyebbülés, tehát az Új Népfront oldaláról is, illetve a makronista elnöki pártcsoport részéről is, mondván, hogy most még megúsztuk, de mi következhet ezután. Azt kell hozzátennünk, hogy az alkotmány 12. cikkelye szerint 2025. júliusáig nem oszlathatja fel újra az elnök a nemzetgyűlést. Egy évnek minimum el kell telnie, na most hát itt valamilyen megoldást kell találni. Többen felvetették a szakértői kormány lehetőségét, amely per definíció nem nyilván egy rövid távú, ahogy ezt az olaszoknál, Mario Draghinál legutóbb láttuk, és emögött, tehát hogyha egy ilyen szakértői kormány áll fel, ahol nevek is már felmerültek, emögött feltételezhető a nemzeti tömörülésnek a még erős, még konkrétabb megerősödése, ahogy ezt ugye az olaszoknál is Giorgia Meloni-val láttuk. Tehát, hogy akár ez is az ő malmukra hajthatja a vizet. Még egy utolsó megjegyzés, ez egy kicsit személyes, nagyon ragaszkodom a számokhoz és a konkrét elemzéshez, nem mondok személyes vélemény, de azt lehetett azért érezni a nemzeti tömörülés részéről, hogy hát mondták, hogy ők készek a kormányzásra, de hát azért ez egy kicsit meglepte őket szerintem, ez a mindenkit meglepett a nemzetgyűlés feloszlatása. Tehát itt 3 hét alatt kellett fölállni programmal, konkrét kormány tervezettel valamennyi párt részéről, vagy pártcsoport részéről. Itt ők össze tudtak állni a republikánus, konzervatív republikánus párt jobboldal egy részével. Az elnökük, Erik Ciotti, tehát a republikánusok elnöke bejelentette a koalíciót, ezzel több pártjának több tagja nem értett egyet, ki is lépett a republikánus pártból. Minden esetre itt megindult valamiféle mozgás ebbe az irányba is, de azt azért látni lehetett, hogy ha kormányra kerültek volna, ez igen nehéz időszakot jelentett volna a pártjuk, illetve Franciaország számára is. Tehát szerintem egyfajta, ha nem is megkönnyebbülés, de kaptak egy kis időt azzal, hogy talán a következő forduló, amelyre akár 2025-ben, akár 2027-ben kerül sor, ez nem sok idő egyik esetben sem, akkorra talán most ezzel az időnyeréssel jobban föl tudnának készülni.
Most kell majd esetleg olyan népszerűtlen intézkedéseket meghozni, ami kiváló, még pluszabb fölemelkedést biztosíthat a nemzeti tömörülésnek majd a kritika kapcsán.
Hát szerintem itt a francia társadalmat már nem nagyon lehet jobban szorongatni. Itt már ugye az elmúlt időben a sárga mellényes mozgalommal kialakult egy olyan szociális elégedetlenségi mozgalom, megmozdulás, amire nem lehet nem hallgatni. Ezt fejezte ki ugye a június 9-i Európa parlamenti választás, nem azért, mert a franciák annyira Európa barátok, hanem azért, mert ez volt az egyetlen választás addig, legalábbis a 2027-es elnök választásig. Nem tudhattuk, hogy nemzetgyűlési választásokat írnak ki, előrehozott nemzetgyűlési választásokat. Tehát itt már szociális, társadalmi szempontból nem nagyon lehet tovább szorongatni a franciákat. Itt egyrészt olyan komoly infláció, energiaáremelkedések, benzináremelés, illetve hát az egészségügynek olyan mértékű leromlása, orvoshiány, kórházak állapota, társadalombiztosítás leépülése, egyedülten a munkanélküliségi ráta, ami egy kicsit pozitívabban alakult, illetve a növekedési ráta is egy kicsit jobban, viszont ön is említette, itt 300 milliárd eurós deficitről van szó, 5,5-et meghaladó deficitről, ami miatt az Európai Unió el is ítélte Franciaországot. Tehát itt egy olyan eladósodási folyamat indult be ezzel a macroni liberális politikával, amelyet már nem lehet tovább fokozni, és tegyük hozzá a nyugdíjreformot is, amely 64 évre emelte a nyugdíjas korhatárt. Tehát ez olyan általános elégedetlenséget váltott ki a franciákból, amely hát egyben ugye a szélső jobb, a nemzeti tömörülés felé, másrészt pedig hát most az új népfront is természetesen szociális intézkedésekkel kecsegtette a választópolgárokat a nyugdíjkorhatár 60 évre levitelével, a minimálbér 1600 euróra való, tehát az 600 ezer forint körül van, sajnos nem tudom, hogy Szlovákiában ez mennyit jelent, de tehát jelentős megemelésével. Tehát itt, ha Macronia kerülne valamilyen módon újra hatalomra kormányzati szempontból, amire nincsen esély.
Itt most nem csak meteorológiai értelemben, hanem politikailag is egy forró nyár lesz Párizsban, hogy az valamiképpen be tudná folyásolni az olimpia lefolyását, vagy sikerességét.
Hát ez nagyon jó kérdés. Hát ugye a Panem et Circenses ugye a politikájával, hát valószínűleg figyelemmel terelő lehet. A franciák nagyon nem, legalábbis a párizsiak, ahol ugye én is élek, éltem, nagyon nem örülnek ennek az olimpiának. Ez egy pici város, rendkívül zsúfolt, a tömegközlekedés már így is teljesen telített. Anne Hidalgo, a párizsi polgármester asszony felszólította a párizsiakat, hogy távozzanak a városból az olimpiai
Milyen a
helyre.
helyet?
Csináljanak egy kis helyet, tehát itt ők nem várják ezt nagyon nagy lelkesedéssel, hogy úgy mondjam, legalábbis az általam ismertek egyáltalán nem. Nem tudom, hogy milyen mértékben, minden esetre itt ugye már a Xi Jinping-el, a kínai elnökkel való tárgyalás alatt Emmanuel Macron arra helyezte a hangsúlyt, hogy legyen egy úgynevezett békeidőszak, vagy egy ilyen nyugalom az olimpia idejére, egy általános nyugalmat kért mindenkitől, itt mindenféle fronton, gazdasági és nyilván hadi frontokon is. Hát valószínűleg ő erre számít, ezért is tette a előrehozott nemzetgyűlési választásokat az olimpia elé, hiszen 20-tól 40 napja volt csak arra, hogy újra kírja a választásokat, a június 9-től számítva, tehát ez pontosan az olimpia időszakára esett volna, hogyha kijebb tolja az előrehozott választásokat, ezt nem tehette meg nyilvánvalóan. Tehát biztosan, hát amilyen stratéga, ugye nyilvánvalóan számít arra, hogy ez egy nyugalmi időszak lehet, egy kicsit talán időt nyer, de hát az alkotmány szorítja a beosztásban, tehát itt a naptár tovább halad, tehát nem nagyon lehet húzogatni ezt a kormányalakítást.
Pontokat be kell tartani.
Így van, pontosan itt azért van egy betartandó naptári beosztás.
Hát sajnos az időpontokat nekünk itt az adásidő szerkesztőségében, stúdiójában is be kell tartani. Én még nagyon szívesen, és úgy gondolom, hogy talán hallgatóik nevében is mutatom, hogy nagyon szívesen hallgatnak, csak elérjék a hozzáértő és könnyen érthető beszámolóját, magyarázatát a Franciaország és a párizsi politikai helyzetről. Bízom benne, hogy amikor ezek a kérdőjelek majd kiegyenesednek, talán hetek múlva, talán hónapok múlva, hogy ismét majd kérhetünk egy rövid elemzés, rövid ismertetést, hogy mi történik Franciaországban. Addig is, hát kellemes nyarat kívánok önnek
Köszönöm
is,
szépen.
és köszönöm, hogy ma a vendégünk volt.
Én köszönöm a felkérést, minden jót kívánok.
És köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy velünk voltak, a viszonthallásra.